Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Folytatjuk a beszélgetést Fahidi Évával. Téged 11 éves korod óta buzgó katolikusnak neveltek. A családod személyes tragédiaként élte át Trianont. És az Anima Rerum a dolgok lelke című könyvedben nagyon-nagyon részletesen írsz a gyerekkorodról. Az ízekről, a szagokról, a téged körülvevő világnak a puhaságáról, a tapintásokról, mindenről, ami rettenetesen élénken él az emlékezetedben. Te úgy éltél, mint egy igazi boldog kislány.
Igen. Ez, amit most hallok, hogy valaki vagy zsidó, vagy magyar, ez fel nem merült az én gyerekkoromban. Az nagyon természetes dolog volt, hogy nekem nagyon-nagyon szilárd magyar identitásom volt, és mivel mi rengeteget utaztunk, a felvidékre utaztunk sokat, hisz édesanyám pozsonyi születésű, édesapám fehérgyarmati, és nagyon nagy része a családnak ott maradt, és mi egy évben legalább háromszor, négyszer úgy mondtuk, hogy odát voltunk. De azt is mondhattuk, hogy otthon voltunk.
Te mondd, hogy lehetett az, hogy a puha és jómódú élet közepette nem vettétek észre, hogy meghozták a zsidó törvényeket?
Én nyarneplű szürk kilövő pazantand. Nincs annál süketebb, mint aki nem akar hallani. Visszafele tekintve, egyszerűen felfoghatatlan. Nem csak az édesapám gondolkodása. Nekem az a leginkább, mert tényleg okos ember volt. De az általános közhangulat, hogy az a sok nagyon veszélyeztetett zsidó miért nem vette észre? A mi családunkban, pláne, hisz mondtam neked, hogy nagy része a családunknak Csehszlovákiában maradt. Csehszlovákiában nem volt kötelező a sárga csillag viselése, ezért könnyebb volt elbújni, de már 42-ben már deportáltak Auschwitzba. Valamiféle módon ezt mi tudtuk, tehát benne volt a levegőbe, de nem akartuk meghalni. Nem csak mi, az egész magyar zsidóság. Hogy lehetett az a sok, igazán nem hülye zsidó, hogy lehetett ennyire korlátolt, hogy nem vette észre?
Édesapád fatelepét akkor már régen elvették, illetve hát nem elvették,
igen,
hanem más irány, árjásították, tehát gyakorlatilag ő már csak a háttérből irányított. Igen. A háttérből irányítottak a tanyán, tehát megmaradt mindenetek, de mégiscsak más irányított elviekben, nem a tiétek volt.
Igen, de hisz akkor ez... Hogy mondjam neked, a gyakorlatban másképp nézett ki, mert a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy minden árjásítva volt, minden is strómanok ültek, ezt akkor úgy hívták, és az apám mondta azt, hogy mit kell csinálni. Ugyannyira valóban, hogy még a gettóból is ő irányította az ügyeket.
A ti házatok berendezéséből, abból mi lett?
Fogalmam sincs.
Júniusban deportáltak titeket, ugye? Június végén.
Igen, igen. Június 27-én ment az utolsó szerelvény Debrecenből, végül is 14 000 valahány száz ember ment.
Ha azt mondom, hogy hang, hogy szag, hogy íz, mi az, ami neked rögtön visszajön Auschwitzból?
Minden szoktam mondani erre. Ha megkérdezik tőlem azt, hogy mi volt a legrosszabb Auschwitzban, akkor azt szoktam mondani, hogy minden. Megérkeztél. Háromnapos borzalmas út után, hogy onnan lehet tudni, hogy valaki a magyar holokauszt túlélője, ugye, mert mindenki, aki túlélő, megszagolja a másikon, hogy az is túlélő volt, nem tudom neked elmondani, hány sztorit hallgattam már meg, és azt kell mondanom neked, hogy ugyanazok közt a színfalak között, minden sztori más, és minden sztori igaz. Akkor is igaz, hogyha pont az ellentéte annak, amit te megéltél, mert ő úgy élte meg, neki az az igaz, neki az a traumája. Tehát onnan lehet megtudni, hogy magyar, túlélő, hogy két dolgot fog elmondani 3 perc alatt, az egyik az utazás, a másik, amit mindenki elmond, a szelekció. De hogy Magyarországról, ugye júniusban deportálták az embereket, az is borzalmas, hogy kvázi 6 hét alatt vége volt az egésznek. És nyár volt, és nem történt semmi, csak sütött a nap. De ha ülsz egy vagonban 80-ad magaddal, és süti a nap azt a vagont, aminek nincsen ablaka, és nem nyitják, és nincs benne víz, és nincs benne toalett, és nincs benne semmi, és a végén már levegő sincsen. Ugye milyen az? Tehát akkora trauma volt a magyaroknak. Már maga az utazás is feldolgozhatatlan, mai napig mindenki arról fog beszélni. És akkor megérkeztél, és kirugdaltak a vagomból. De nagyon jó volt, mert egyszerre csak talaj volt a lábod alatt, mikor már három napja ott ültél ilyen körülmények között, és nem is tudtál ráállni a lábodra, mert akkorára volt dagadva. És akkor már volt valami, nem tudtam megmagyarázni. Nem tudtam meg, mi bajod van. Mi bajod van? Állsz végre a földön, ugye erre vágytál már három nap óta. És mi van? Valami. Nem tudtam megmagyarázni. A bűz. A bűz. Mert ugye a magyar hatóságok buzgósága folytán, hogyan rettentő gyorsan meg akartak tőlünk szabadulni, felrúgták azt az egyezményt, amit megkötöttek kvázi Auschwitz-Birkenau-val, hogy mi az az embermennyiség, amit naponta fogadni tudnak. És a többszörösét küldték. És akkor ebből óriási sok szenvedés származott, mondhatnám, addicionális szenvedés, különösen azoknak, akik életre lettek ítélve, mert a barakok nem voltak készen. Az a barak, amiben például én laktam, az elegáns volt, mert legalább volt teteje.
Mert egyébként nem volt.
Mert akinek pehje volt, az olyan barakba került, ami nem volt kész. Esett az eső. Azokkal szörnyű dolgok történtek, mert kiosztottak nekik valami poprócokat, és akkor azon átment a víz, és magába szívta. És akkor ott tocsogtak. És abba kellett aludni, abba a tocsagós, nem tudom micsodába. Borzalom. Nem volt víz. Nem volt víz, és nem volt latrina. Mert kevés volt a latrina. Valami borzalmasan megalázó dolog volt. Maga az a tény, hogy ugye mindent ott 10 000, meg 20 000, meg nem tudom hány ezer ember szeme láttára. Úgyhogy egy perc alatt tudtad, hogy hol vagy, akkor már tudtad, amikor ezzel szembesülnöd kell.
Tudtad?
Mit nem tudtál? Mindent tudtam. Tehát azt, hogy én már nem Fahid Éva vagyok, és hogy én nem zeneiskolába járok, és itt egész más dologról lesz szó, és amikor megkopaszítottak, hát hogy néz ki egy dőkopaszon? Hárman voltunk az árdából, rögtön az első perctől kezdve együtt. Én voltam a 18 évemmel a legidősebb, és akkor egyszerre csak ott álltunk egymásra szembe, tök kopaszon. Nem hiszed el, röhögtünk egymáson. Annyira bizarr volt a helyzet, és akkor mi nem tudtuk a mellék körülményeket. Ugye nem tudtuk azt, amit mondtak nekünk, mikor kidobáltak a vagonból, hogy tessék csak mindent itt hagyni, mert majd teherautókkal visszük. És az se baj, hogyha nem maradtak együtt, mert aki fiatalabb vagy öregebb, az is teherautóval majd megjelenik, rövidesen, perceken belül megint találkoznak. És amikor eltelt egy nap, és senki nem jött, és még egy nap eltelt, és megint nem jött még senki, és akkor nem volt társaság, nem volt kitől megkérdezni, mi lesz, mi van, mikor jönnek. Ellenben voltak a kápók. Az én kápómat Sosankának hívták, és egy szlovák kislány volt. 42-ben deportáltak, körülbelül velünk egy idős volt, és a testvéreivel jött, meg az unokatestvéreivel. Hát megkérdeztük tőle, hogy akkor a Sosanka a szemünkbe röhögött, és a füstre mutatott, és azt mondta, hogy ott van az anyád, meg az apád, meg a testvéred, aki nem jött ide veled, mit képzelsz? És azt mondtuk neki, hogy ez nem igaz, miért mond nekünk ilyen hihetetlen történeteket, ez nem lehet igaz, és miért utál minket ennyire? És azt mondta, hogy nagyon utállak benneteket. Mert 42-ben mondta, ti még otthon laktatok, szüleitek voltak, iskolába jártatok, és moziba mentetek, meg színházba, és én már itt voltam. És nem volt semmi, csak a hó. Egy barak nem volt, ami most itt van, ott egy barak tábor volt, ugye, egy város. Azt mondja, ezt mi építettük?
Te elhitted, amit mondott?
Igen. Nem. Igen is nem. Igen. Mert szembesülni kellett vele, hogy...
Egy nap után szembesültél vele?
Nem. Még egy év után se. Még 10 év után se. Tulajdonképpen még ma se. Mert még mindig hihetetlen. Még mindig hihetetlen, hogy ez megtörténhetett. Hisz az egész egy icipici kis kézmozdulat volt, a szelektáló tisztnek a kézmozdulata. Minket speciál Mengele szelektált. Nagyon barátságosan, nagyon kedvesen, nem üvöltözött, csak mutogatott erre-arra. És amikor megtörtént ez a pici kis kézmozdulat, fogalmat se volt róla, hogy az mit jelent. Hogy az egész életed ott ment tönkre, egy másodperc tört része alatt.
Volt bennetek egy erős életösztön, mert hogy mindenfélét csináltatok, úgynevezett önmentő akciókat. Igen. Ezt ki találta ki?
Ez jött magától. Ez egyszerűen jött magától, mert először is azt kellett felismerni, hogy hol vagy. Az nagyon nehéz.
Nem lehetett felismerni, hát fogalmat se volt róla, hogy ilyen helyzetbe kerülhetsz.
Igen. Na, de amikor felfogni. Már ott voltál, igen, akkor már. Na most attól ugye, hogy én voltam a legöregebb, és akkor még volt 2 17 éves, volt egy 16 éves, és volt egy 14 éves, azt képzeld el. És ebből lett a mi ötös sorunk. Mert ez az ötös sor önmagába véve is egy ilyen nemzetmentő akció volt, mert hogy az ötös sor átvette a család szerepét.
Tehát ti öten mindig együtt álltatok.
Nagyon hamar, igen. Először együtt álltunk hárman, a három szveticsista Debrecenből. A másik két kislány az egy évvel járt alattam, tehát azok 17 évesek voltak. És aztán nagyon rövid idő után csatlakozott hozzánk egy miskolci testvérpár.
Tehát igazából a katolikus zárdában nevelt három úrilány állt sokszor mesztelenül órákon keresztül az appelen.
Persze, persze. Nem lehet elfásulni. Tehát,
te mondod, valaha eszetekbe jutott akkor a mi atyánk például? Amit naponta sokszor el kellett mondanotok a zárdában?
Nem. Legalábbis én nem emlékszem rá. Arra viszont nagyon, hogy mikor elértük az éhezésnek azt a fokát, mert hisz első perctől kezdve éheztünk, és folyton recepteket mondtunk egymásnak, de elérkezik az a foka ennek az állapotnak, hogy egyszerűen fizikai fájdalom, hogy összeszorul a gyomrod, vagy nem tudom, mit érzel, hogyha ételről beszélsz, amikor majd meghalsz éhen. És akkor találtuk ki azt, hogy ezentúl moziba megyünk, színházba megyünk, koncertre megyünk, és még azt is elmondtuk egymásnak, hogy milyen szépen vagyunk felöltözve, és akkor elkezdtük mondani, mondjuk a színházba mentünk a darabot. És ez ment is, és 30 perc múlva, ugye már megint arról beszéltünk, hogy akkor paprikás sumplit nálunk, hogy főzték. Mert ha az ember éhezik, akkor valami borzalmasan megalázó dolog, hogyha nem csinálsz semmit, és éhezel.
Mert Auschwitzban nem csináltatok semmit.
És az rettenetes volt, hogy nem csináltunk semmit. Perspektívátlan volt. Ehhez képest, bármilyen nevetségesen hangzik, még jobb volt az, amikor rabszolgamunkát végeztünk, mert akkor mégiscsak volt valami célja a létünknek.
A hírek után folytatjuk a beszélgetést Fahidi Évával.